Köszönöm nektek. De csak bevezetésképpen szeretném nektek mondani, hogy mennyire megtisztelő, meg áldás nekünk veletek lenni itt Szegeden. Tényleg annyira köszönöm, hogy hát most már egy fél éve talán, hogy itt vagyunk, és ahogyan befogadtatok bennünket, meg hordoztok bennünket imákban, meg bátorítással vagytok felénk, tényleg így a családunkkal, és ez egy nagyon nagy ajándék igazából nekünk, és nagyon köszönjük mindenkinek, akinek része van ebben. Mindannyiótoknak része van ebben különben. Úgyhogy tényleg köszönöm nektek. És Pásztor Csaba megkért, hogy buzdítsalak benneteket egy üzenettel. Volt egy gondolat, vagy egy ige, ami így megragadott engem a héten, és ezt szeretném megosztani, illetve fogjuk olvasni a Bibliát. Van egy pár ige rész, ahova gondoltam, hogy oda lapozunk, mert fontos. Hát kérjünk rá áldást Istentől, tényleg, hogy jöjjön elő, amit ő szeretne. Szabó Józsinak lehet sok gondolata, igaz? De mi tőle szeretnénk hallani. Urunk, köszönjük neked ezt az Isten tiszteletet, köszönjük neked a lehetőséget, hogy tőled hallhatunk, Uram. Én hiszem, hogy te itt vagy közöttünk ma, tényleg a várakozás miatt, ami bennünk van feléd, ahogy a Szepi is mondta ezt, Uram. Köszönöm neked, hogy te hűséges vagy ahhoz, hogy szolgálj felénk, hogy neked nem közömbös, hogy mi történik velünk és közöttünk, hanem a te szereteted miatt, te szólongatsz minket. Köszönjük az eddigi üzeneteket, amiket itt kaptunk tőled, Uram, Pásztor Csabán keresztül is, és másokon keresztül. Köszönjük a Jónának a buzdítását, Uram, és tényleg te annyira csodálatos vagy, és a te kegyelmed annyira más, mint a mi természeti gondolataink, és annyira felfrissítő e körül lenni, és ebben gondolkozni, mert ez ad életet nekünk tényleg. És csak kérünk, hogy most így nyisd meg előttünk a Bibliát, frissíts fel, búzdíts és rázd fel, ott, ahol szükségünk van rá, a te nevedben. Imádkozunk. Amen. Nagyon fényesek ezek a lámpák itt. Jó. János apostolról gondolom, hogy hallottatok már. Tőle szeretnék olvasni. Tudjátok, hogy ő volt az Úr Jézus szeretett tanítványa, és talán a múltkor is már tőle prédikáltam, ha jól emlékszem. Akkor arról beszéltünk, hogy Jézus a világ világossága. És szintén az első leveléből szeretnék most olvasni nektek. János első levele, második fejezet, 15. verstől fogom olvasni. Csak még odalapozok. És mondom, hogy mi az, ami engem nagyon szíven ütött itt. Jó. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Figyeljetek, ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Nincs meg. Nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Úgyhogy ez a szakasz, és ezt fogjuk egy kicsit megnézni, illetve hát, ahogy mondtam, más verseket is majd. Az a célom, hogy buzdítsalak benneteket. A János apostolnak a beszédeivel az a célom, hogy felrázzalak benneteket, lehet. Pásztor Csaba beszélt itt az alvásról, meg az ébredésről, emlékeztek rá az elmúlt alkalmakkor, és azt hiszem, hogy tehát a világ, ami körülvesz bennünket, annyira erősen altat minket, hogy nagyon szükséges a Jánosnak ez az üzenete. Én így el tudom képzelni, ahogy ő ezt mondja, bár én nem láttam János apostolt, de hogy így szinte így könyörögve el tudom képzelni, hogy mondja, hogy ne szeressétek azt, ami ebben a világban van. mert ez mind elmúlik. És utána ugye azt mondja, hogy aki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. És emlékeztek, de erről majd később beszélek is, de hogy az Úr Jézustól, amikor kérdezték, hogy mi a legfőbb parancsolat, ő mit mondott? Szeresd az Urat. Hogy ne szeressétek a világot, János apostol itt az agapeó szót használja, ami azt jelenti, hogy feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli odaadó szeretettel szeretni a világot. Azt mondja, hogy ezt ne tegyétek, hanem ahogy az ige mondja, ugye, hanem, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Igaz, ez az első és legfontosabb parancsolat. És ez a szíve János apostolnak, ahogy így mondja ezeknek a híveknek, ahogy beszél nekik, azt mondja, hogy ne szeressétek ezt, ne szeressétek, ami itt van. És nézzük meg egy kicsit, hogy mi ez a világ, mire gondol, mert nem a teremtett világról beszél, bizonyára sokan tudjátok ezt. Tehát nem a teremtett világról beszél, nem arról a világról beszél, amit Isten mondta, hogy legyen és lett, hanem arról a rendszerről vagy szisztémáról beszél, ami a világban jelen van, aminek a gyökere Sátánban van igazából. Egy rendszer, ami felhasználja a teremtett világnak az elemeit, de egy saját szisztéma szerint, egy saját elrendezés szerint. Nem úgy, ahogy Isten megteremtette. Nem úgy, ahogy Isten létrehozta, hanem egy más rend van a világban. És ez a szó, amit a világra itt használ, ez a kozmosz, a világ rendszere, és tudjátok, hogy a kozmetika szó is ebből jön. A kozmosz. Ki van kozmetikázva ez a rendszer? Nagyon szépen néz ki kívülről, első ránézésre. De van a gyökerében egy gonoszság. És ezért mondja János, hogy ne szeresd ezt. És mindjárt egy kicsit beszélünk bővebben róla, hogy mi is ez. Ez egy rendszer, ami Istent figyelmen kívül hagyja, vagy lealacsonyítja. Vagy egyáltalán kigúnyolja. Isten jelenlétét nem veszi komolyan. A saját maga által megteremtett világban, a világmindenségben, igaz? Hanem őt ki akarja zárni belőle, le akarja alacsonyítani, be akarja tenni egy kis dobozba. És azt mondja, a vallások ugye azt mondja, hogy igen, van Isten, persze mindenkinek az Isten, amit ő gondol, vagy ilyen, vagy olyan, de nem az, akiről a Bibliában szó van. Nem az, akiről a Jona beszélt, ugye a mindenható, a hatalmas, a magasságos, akinek teljes joga van arra, hogy mindenről megmondja, hogy annak hogy kell lennie, hanem beteszik Istent egy ilyen kis fakba. És a világ rendszere az úgy van fölépítve, hogy ahogy mondtuk, hogy először kívánatosnak tűnik, szépnek tűnik az elrendezése, ki van szépen sminkelve, de a gyökere az gonosz, és tévútra vezet. Tudjátok, az apróbetűs részt ezt nem mondja. Olyan, mint a reklámok. Nagy szájjal kiabál valamit, ami egy vonzó dolog benne, de utána van egy csomó apróbetűs rész, amit nem mond nagy szája, de ott van. És ilyen a világ rendszere. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Nincs meg abban. És azt mondja, hogy ez a kettő az egymás ellen megy. Vagy az atya szeretete van benned, de akkor ezen a világon te keresztül mész, mint egy vándor, akinek az otthona nem itt van, mert itt nincs az atya szeretete ebben a rendszerben benne. Az atya szeretete nincs benne a világ rendszerében. És gondolom, hogy tapasztaltátok ezt, gondolom, hogy értitek körülbelül, hogy miről beszélek, de megpróbálok róla egy kicsit többet dadogni még. A János apostol azt mondja erről, hogy minden, ami a világban van, az a testnek a kívánságára épül, a szemek kívánságára és az élet kérkedésére. És a test, hogyha most a testről gondolkozunk, nyilván itt az emberi testről beszél, amit Isten az ő maga jelenlétének a templomának teremtett egyébként. De az ő jelenléte nélkül egy ilyen magas szinten fejlett, mondjuk úgy gépezet. Lehet, hogy biorobotnak mondhatnád. Isten jelenléte nélkül az ember egy biorobot, Egy nagyon fejlett organizmus, egy nagyon fejlett szervezet, aminek vannak vágyakozásai, vannak irányultságai, vannak szükségei, jogos szükségei is. Igaz? Ez a test. De hogyha nincsen meg benne az a legfőső cél, amire teremtve volt, akkor ezek a vágyai, a saját ösztönei, azok elviszik. És hogyha egy ember, aki ugye benne lakik ebben a testben, tehát a mi énünk, az benne lakik a testünkben, arra figyel, amit a teste diktál neki, akkor tévútra vezetődik. Mert Isten úgy teremtett bennünket, hogy ő legyen a mi vezetőnk, hogy ő legyen az, aki megeleveníti a mi testünket az ő szelleme által. Az ember így lett megalkotva. Az ember olyan életre lett megalkotva, aminek Isten van a középpontjában, és az ő szelleme eleveníti meg. És minden más, ami hát ezen kívül van, ez egy céltévesztett élet. És az első lépése ennek ez, a test kívánsága. És tudjátok, nem akarom mindet felsorolni, de vannak vágyminták, amik alapján általában élnek az emberek. És egy-egy vágy az egy egészséges szükségletnek a túlhajszolt követelése, vagy nem tudom, ez a vágy. Tehát egy egészségtelen vágyminta, és akkor erre lehet több mindent mondani. Tehát van az, mondjuk az érzékiség, vagy intellektuális vágy, azt akarja betölteni valaki, vagy a anyagiasság, és ezeket követi valaki. Ezek mind abból jönnek, hogy van egy egészséges szükséglete a testnek, van, amit be kell tölteni, de utána, mivel nincs ott az Isten jelenléte, ezért ez így túlmegy a határon. És elkezd Istenként funkcionálni ennek az embernek az életében, aki követi azt a vágymintát. És ez a testből indul ki. Tehát a test követeli a magáét, úgymond. A test kívánsága. Oké, majd olvasunk az Úr Jézus Krisztusról. Éhes vagy, enned kell, igaz? De van, aki haspók lesz, és neki minden a kaja, igaz? Ez a vágy fokozódik úgy föl, hogy betölti az Istennek a helyét az életébe. Mert hogyha azt mondod neki, hogy figyelj, neked nincs szükséged annyi kajára, akkor elkezdi körömszakadtáig védelmezni ugye azt a palacsintát, amit éppen nem tudom. Igaz? De ez a test. A test kívánsága, ez, ami a világot mozgatja. És beszéltünk a reklámokról, megnézed tényleg különösen a mostani világrendszernek a középpontjában ez a fogyasztói szemlélet áll, az, hogy minden lehetőséget megragadnak arra, hogy neked eladjanak valamit, amire úgymond neked szükséged van, de igazából a testednek ezeket a gyengeségeit használják ki, a túlhajtott vágyait, azt, ami felé így megindul a test. És nyilván megint csak nem a fizikai testtel van a gond, és mi nem vagyunk, hogy hívták ezeket, gnosztikusok, akik tudjátok, hogy megtagadták a testet, meg azt mondták, hogy a test az gonoszság. Mi tudjuk, hogy a testnek vannak valós szükségletei, amiket be kell tölteni. De amikor ez túlmegy, és tényleg Istenként kezd el funkcionálni valakinek az életében, az gonosz. Egyértelmű. És Sátán ezt tudja, hogy kell a testünket úgy manipulálni, hogy azáltal legyünk vezetve. És János azt mondja, hogy ez van a világban. Aztán a második, a testnek a szemek kívánsága. Tehát a test után a szemek kívánsága. És én azt mondanám, hogy ez már egy kicsit túlmegy csak a testnek a kívánságán. Itt már az van, amikor a lelked hozzátapad ahhoz a dologhoz, amiről szó van. Amikor a lelked kezd el kapaszkodni valamibe. A szem a Bibliában az a te összpontosításodról beszél. Az, hogy mire fókuszálsz, mi az, ami nálad középpontban van, mi az, ami felé mozdulsz, és ami téged motivál. És a szemek kívánsága erről szól. Amikor már ráhangolódik a lelked, úgy tudnám illusztrálni csak ilyen röviden, hogy mondjuk nem tudom, hogy ti hogy voltatok-e így, de biztos, hogy voltatok. Például én emlékszem olyanra, amikor gyerekkoromban emlékszem, hogy mentünk, és anyu ígérte, hogy fogunk cipőt vásárolni nekem. És már már ezen gondolkoztam éjszaka, és hogy milyen cipőt szeretnék, vagy milyen lenne az, és akkor bementünk a boltba, és ott volt az a cipő, és megvettük azt a cipőt, és utána, mikor hazavittük, akkor így a lelkem így átölelgette azt a cipőt, azt az új cipőt, és mikor kimentem az utcára, akkor így büszkén mentem abba az új cipőbe, és azt hittem, hogy több vagyok attól, mert nekem van egy ilyen új cipőm. Igaz? És a lelkem hozzá tapadt ehhez ez a tárgyhoz, és az összpontosítás a lelkemnek ebben volt. De lehet, hogy ez egy gyenge példa volt, de lehetne sok minden mást mondani, igaz? És a harmadik, amit itt említ, ez pedig az életnek a kérkedése. Az életnek a kérkedése, és ez pedig egy... Tehát én úgy érzem, hogy itt vannak fokozatok. Tehát ez már egy olyan fokozat, amikor a lelked annyira fel van fúvódva attól a dologtól, amit birtokolsz, hogy kérkedsz vele, és benne vagy egy ilyen helyzetben, amikor te dicsekszel azzal, amit van, és amit úgy kaptál egyébként. Igaz, semmit nem hoztunk a világba, és nem viszünk ki, de én megszereztem, és utána kérkedek ezzel, amim nekem van. És mennyi ilyen van a világban, nem? Hogy valaki megszerzett valamit, azt hiszi, hogy az az erő, ami neki volt, hogy ahhoz, hogy megszerezze, az tőle volt, meg az a lehetőség, pedig a levegőt is, amit veszel, azt Istentől kapod. Az, hogy nem áll meg a szíved bármelyik pillanatban, azt Istentől kapod, igaz? De kérkedik vele, és azt mondja, hogy ez én voltam, és ez magamnak köszönhetem, és ez az én teljesítményem. És kérkedik az élet önmagával, ami pedig egyébként Istentől jött. Igaz? Úgyhogy ezt a három dolgot mondja itt János. Ez az, ami a világban jelen van, vastagon, mindenhol. És aki ezekben van, ezekben jár, az atya szeretete nincs benne. Nem érti az atya szívét. Az az ember félre van vezetve, ezek vezetik őt, és ezek vannak ott. Emlékeztek a Mózes első könyvében, harmadik fejezetben jön Sátán. Az első bukás, Éva bukása. Ha elolvasod, ugyanez a három dolog, ami ott van. És tudom, hogy sokan ismeritek ezt, de azért elolvasom. 1 Mózes 3. Kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. És mondta az asszony a kígyónak, a kertfájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta az Isten, abból ne egyetek, meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És aztán itt hazudik neki a sátán, ugye, és a 6. versben azt mondja, hogy látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, itt a test kívánsága, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele levő férjének is, és az is evék. A világ bölcsessége az olyan, amelyik tekintet, vagy látókörön kívül hagyja Istent. Ahogy mondtam, Isten szerepét az életünkbe. Az a levegő, amit szívol, az tőle van. Az az erő, amit neked van egyáltalán, hogy létezel, az tőle van. De a világ bölcsessége, ami alulról jövő bölcsesség, ami itt Évát megfertőzte, úgymond. Ez az élettel való kérkedés volt. Mint hogyha én nekem saját magam joga lenne az élethez. Én a saját jogomon élnék. Tudjátok, hogy ki az egyetlen, aki a saját maga jogán él? Ez Isten maga. Isten maga él egyedül a saját jogán. Mi azért vagyunk itt, mert ő adott erre nekünk lehetőséget. Úgyhogy itt van Éva. És ugye, mikor elbukott az első ember, pár akkor jött be ez a rendszer, a világban, ami kiépült, ami megerősödött. Gondolkoztam Kainon, akiről emlékeztek, hogy megölte a testvérét, azt olvasok, hogy megölte a testvérét, és elment Édentől keletre, és várost épített. létrehozott egy rendszert, egy teljes civilizációt, ami nagyon fejlett volt, de Isten jelenlétén kívül, Édentől keletre, Isten jelenlétén kívül kiment onnan. És ott van az a rendszer, a kozmosz, diabolikus. Igaz? Ott van az a rendszer, amelyik nem veszi figyelembe Istent. Nincs meg benne az atya szeretete. Megölt a testvérét. Kiment és várost épített. Jeremiásban a próféta így mutatja be Istennek a szívét. És ez az, ami lejátszódott az első emberpárral is, meg velünk is, meg Káinnal is. Hogy azt mondja, mindjárt odalapozok, Jeremiás 2.13. Tudom, hogy ez egy kicsit lelombozó ez a tanulmány eddig, de ne csüggedjetek el azért. Viszont fontos, hogy lássuk szerintem. Tehát Jeremiás 2.13. Kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem, az élővizek forrását, ez az első. Hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Azt mondja Isten, hogy én vagyok az élő víznek a forrása. Nálam van az élet. Ádám és Éva. Nálam van az élet. És ti befogadtatok valamit, és elhittétek sátának, hogy ott van az élet. A jó és a gonosz tudásának a fájánál, igaz? Hogy ott van a test kívánság alapján, a szem kívánság alapján, és az alapján, hogy tetszik ez a bölcsesség, ami igazából bolondság, hogy Istenen kívül, az ő szaván kívül van élet. És elmentetek oda, és Isten ezt mondja az ő népének, hogy elhagytatok engem, az élő vizeknek a forrását, és magatoknak ástatok ki kutakat, amik nem tartják a vizet. Olyan víztározat, ami nem tartja a vizet. És ez minden embernek a tapasztalata egyébként, aki a világ rendszerében benne van. Ezért mondja a János, hogy ne szeressétek ezt a rendszert. Ne szeressétek, mert mindenki, aki abban él, olyan, mint ez a víztározó, ami ereszti a vizet. Hogy nem tudsz megelégedni ott. Nem tud a lelked igazán megnyugodni abban a rendszerben. Soha nem elégszik meg a tested a kívánságaiban. A szemednek soha nem elég. És emlékeztek után példabeszédek könyvében van ez, hogy mindig több kell. Mindig több kell, soha nem elégszik meg. És aztán ott van az a merégség, az a vakmerőség, az a büszkeség. Mit nekem Isten? Mi az, hogy ő akarja megmondani, hogy hát én majd tudom. Tudjátok, és az ember beáll Isten helyére. Én vagyok a maga szerencséjének a pogácsa. Igaz? Saját szerencsének a kovácsa. Én kitalálom, eltervezem az életemet. Én végrehajtom azt a tervet, és utána bebizonyítom mindenkinek, hogy ez volt a legjobb döntés. És közben köröm szakadtáig próbálom összetartani az életemet, amit úgyis el fogok veszíteni. Nem volt egy ember se, ugye, aki úgy ment volna ki innen, hogy meg tudta tartani azt, ami itt volt. Egyetlen egy ember se tudta megtartani. Úgyhogy olyan víztározó, ami nem tartja a vizet, nem erégíti meg a szomjamat, nincs tartalma, végső tartalma neki. És a János is ezt mondja, figyeljétek, hogyha visszalapozunk oda, hogy mondta János apostol, talán a 16. versben, nem a 17. A világ elmúlik, és annak a kívánsága is. Ez mind elmúlik, ez nem marad meg, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Azt mondja, hogy aki az Isten akaratában marad, és azt cselekszi, az megmarad örökké. Az Úr Jézus Krisztus volt az az ember, aki mindvégig Isten akaratában maradt. És nekem annyira bátorító róla gondolkozni emiatt. Emlékeztek, hogy már az ő születése is aszerint történt, amit megjósoltak róla a proféták. Pedig azt nem is tudta befolyásolni, igaz? De az ő életére ez igaz volt, hogy minden egyes momentum, ami volt az életében, az az atya terve szerint volt. És amikor ő felé jött a kezdeményezés, a test kívánságán keresztül. Emlékeztek, Lukács 4-ben elolvashatnánk a megkísértés történetét, de lehet, hogy hosszú lenne egy kicsit. Emlékeztek erre? Változtasd ezeket a köveket kenyérré. Változtasd őket kenyérré, és elégítsd meg az éhségedet, a kívánságot. Ott volt a világ rendszere, és kínált egy megoldást. Hát persze, hát mi? Mi a gond ezzel? Ez egy jogos szükséglet, tessék. És az Úr Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Igaz? Ez volt az ő válasza. A test kívánságára az a válasz Istentől, hogy oké, jogos a szükség, de nem csak ezáltal élünk. Nem csak a tested szükséglete alapján élsz. Sőt, a legmeghatározóbb része az életednek az nem a tested kívánsága, hanem az Isten terve, igaz? Benne. A testünk az Isten templomaként lett megalkotva azért, hogy az ő akarata végbe menjen benne. Hogyha az az Isten akarata, hogy én a pusztában meghalljak, az éhségtől, igaz? Jézus ezt mondja, akkor legyen úgy. Akkor legyen úgy. Mert az fontosabb, hogy én az Isten tervébe legyek, mint az, hogy megtömjem a pocakomat. Igaz? És ő ezt kimondta az ördögnek, és az eltávozott tőle. A második volt ugye a szemeknek a kívánsága. És felvitte a magas hegyre, és megmutatta neki az összes országnak az összes gazdagságát. Igaz? És mindazt a szervezettséget, és mindazt a hatalmat, mindazt a gazdagságot, ami ezekben benne van. És azt mondta, hogy ez mind a tiéd lehet. Ez mind a tiéd lehet, csak térdelj le és imádj engem. Fontosak neked ezek a dolgok? Fontos, hogy az emberek odafigyeljenek rád, és ez a gazdagság, nézd meg, ez fontos neked? Ha igen, akkor csak imádj engem, és kész. A tiéd. És Jézus azt mondta megint, ugye, hogy nem ez a legfontosabb. Sőt, nyilván azt mondta, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Igaz? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elméddel és minden erődből. Ezzel válaszolt neki. Hogy én nem a dolgokat imádom, amik olyan gyönyörűek, vagy olyan fejlettek, vagy olyan fantasztikusak. És tudjátok, a mai világról lehetne beszélni ódákat, meg órákat, hogy milyen fantasztikus dolgokat alkotott meg az ember, amik működnek, igaz, a világban. És ámulatos dolgok, tényleg. De mihez ragaszkodik a te lelked? Na, az Úrhoz ragaszkodik, vagy neked az a csoda, az fontosabb, amit az emberek létrehoztak. Az az ámulatos dolog. És ezek a királyság az valósak, azoknak a gazdagsága az valós. Igaz? És az Úr Jézus mondhatta volna azt, hogy hát én vagyok a legméltóbb, hogy ezeket birtokoljam. Nem? Ő lett volna. Legyenek az enyémek. De nem, ő azt mondta, hogy csak az Urat imádjuk. Nem ezeket a dolgokat, bármilyen jók legyenek is. És ez volt a második válasz a szemek kívánságára. Tudjátok, amikor végigmegyek a bevásárló központokon, és van 2000 forint a zsebembe, és ott kínálnak mennyi mindent, szuper dolgot, és olyan szívesen megvenném, nem azt mondom, hogy az összeset, de jó csomót megvennék szívesen, és jó is lenne nekem, és igazából nem lenne vele semmi probléma, nem? De mi az, ami jobban kell nekem? Mi az, amire nagyobb szükségem van? És hogyha ezt a kérdést teszi föl nekem valaki, akkor egyértelmű a válasz, hogy én az Urat szeretem inkább. Inkább az Urat szeretem, mint hogy nekem, nem tudom, mim legyen. És persze nem csak anyagi dolgokról lehet beszélni, bár most a bevásárlóközpontban azok vannak, középpontban, igaz? De az az elismerés, amit a világ tud adni, például a hírnév, vagy az a hatalom befolyás, ez valóban annyira fontos neked, hogy megéri az Istennel való kapcsolatodat feladni érte? Megéri? És tudom, hogy nektek nem, de sokak elcsúsznak ezen, és azt mondják, hogy nekem azt én nem tudom elengedni, azt én nem tudom elengedni. A lelkem hozzátapadt. Nem vagyok a magamé többet. Ez a dolog nekem fontos. Az Úr Jézus azt mondta, hogy csak az Urat, te Istenet imád, és csak neki szolgálj. És aztán a harmadik volt ugye ez, hogy fölviszi a templom tetejére, és azt mondja, hogy Vedd a kezedbe az életedet, tudod. Ez a te életed. Ámítsd el a népet ezzel a csodával, hogy az Isten angyalai elkapnak téged, mert figyelnek rád. Isten tervén kívül állíts be magad a messiásnak, mert az ő angyalai el fognak téged kapni. És az Úr Jézus azt mondja, hogy megvan írva, hogy ne kísérjesd az Urat, a te Istenedet. Minden ember, aki dicsekszik azzal, amit ő tett, az kísérti az Istent. Mert mit van, amit ne úgy kaptál volna? És hogyha úgy kaptad, miért dicsekszel vele, mint hogyha nem úgy kaptad volna? Mit van, amit te létre tudtál hozni, amihez ne az Isten adta volna neked a képességet, meg az erőt? És az Úr Jézus ezt mondta, hogy én nem kísértem az Istent. Nem teszem ezt meg. És ez a válasz erre a kísértésre, ami a világban van, ami felénk irányul, hogy vedd a kezedbe az életed. Ez a te életed. És mi azt mondjuk, hogy nem. Ez nem az én életem. Ez a templom, ez az Úr temploma, ez az én testem, és ha ő akarja, akkor tegyen valamit. Ezen keresztül, hogyha nem, akkor az rendben van. Az rendben van. És ahogy így gondolkoztam az Úr Jézus Krisztusról, és ahogy ő itt megállt, tudjátok, az első Zsoltár jutott eszembe. És ott is látod ezt a folyamatot, és mindjárt megnézzük. Mert ott is itt van ez a gonoszok útjáról beszél. De mindjárt megkeresem. Első Zsoltár. Első verstől olvasva. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán. És ez volt az Úr Jézus, igaz? Jött Sátán, és ő azt mondta, hogy nem fogok arra menni. Gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székében nem ül. És lehet itt párhuzamot vonni, nem tudom. De itt van ez a folyamat megint. Először ugye a gonoszok tanácsa, ami azt mondja, hogy törzs be a kívánságaidat, a szükségeidet, van ott. Utána a bűnösök útja, ami már egy folyamat, amiben előre haladtál, és a lelked hozzátapad. És a csúfolódók széke, az pedig ez a dicsekvés, amikor valaki az életét a saját kezébe veszi, és azt mondja, hogy én vagyok az én életemnek a kovácsa, a csinálója, és ez egy jó hely, és igazából neked is így kéne élni. És csúfolja azokat, akik nem úgy élnek, és nem tudták azt elérni, és nem léptek arra a lépcsőfokra abban a rendszerben. De azt mondja, hogy ehelyett az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Az ő törvénye az ő beszéde, az ő gondolatai. Igaz? És az Úr Jézus minden egyes kísértésre Isten szavával válaszolt. Az ő törvényéről gondolkozott éjjel és nappal. És utána azt mondja erről, hogy olyan lesz ez az ember, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amelyik idejekorán megadja a gyümölcsét, vagyis a maga idejében, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Ne szeressétek a világot, mert minden, ami a világban van, az ezek, amiről beszéltünk. De azt mondja, hogy ehelyett, hogy mondta János apostol, ki tudjátok vetíteni, hogy aki az Úrban bízik, várjátok, hogy Jánosban, igen, megmarad örökké, igaz? És ez a fajta élet, hogy levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Emlékeztek, Jeremiás 17-ben, szintén Jeremiás is mondja ezt, hogy átkozott ember, átkozott az, aki emberben bízik, aki magában bízik, aki ebben a világrendszerben bízik, aki végső soron Sátánban bízik. Átkozott az ember. Megkereshetjük azt is, ide kapcsolódik. Jeremiás 17 azt mondja, hogy az 5. verstől. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. nem szereti az Urat teljes szívéből, mert olyannál lesz, mint egy hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, sovány és lakhatatlan földön. És ez az élet, egy gyümölcstelen élet, egy elpazarolt élet, egy olyan élet, amiben nincsen vitalitás többet, ami végül is elmúlik. Viszont azt mondja, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik. És a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Ez az ígéretünk. És ezt látod az Úr Jézus Krisztus életében. Azt olvasuk, hogy az ő lelkében nem volt semmi, ami ebből a világból lett volna. Tehát az ő lelke, ez nem fért hozzá az ördög, nem találta meg rajta azt a kapaszkodót, amivel meg tudta volna az ő lelkét ragadni, hogy aztán magával vigye, ráncsa. Nem volt benne semmi, ami ebből a világból való lett volna. Teljesen ő volt a mennyei ember, igaz? Az Úr Jézus Krisztus, a mennyei ember. És tudjátok, hogy kapcsolódik ez a mi életünkhöz? Persze, hogy tudjátok, a Jona elmondta, igaz? Mi új emberekké lettünk Jézus Krisztus által. Van egy új és élő út, amin járunk. És ez az ő útja. Mi az ő útján járunk. A mi életünk ilyen lehet, mint a víz mellé ültetett fa, ami a folyó felé bocsátja a gyökerét, nem szárad el a levele. A Zsoltárban azt mondja, nem úgy a gonoszoké, amik egy pillanatra a másikra elfújja a szél, elszáradnak és elfújja a szél, hanem megvan alapozva az életed az örökké valóságban, a mennyei helyeken. Aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké, ezt mondja János. Aki újjászületett ember, az az Isten akaratában él. A benned lakó Jézus Krisztus ugyanúgy képes nem szeretni a világot, sőt, ő viszonyog a világnak a rendszerétől, amelyik körülvesz bennünket. A bennünk lakó Jézus Krisztus, ő tartózkodik attól, hogy abba belemenjen. Igaz? És kérdés, hogy mi odafigyelünk-e az ő hangjára így a saját lelkünkben, az mi újjászületett életünkben. Mert egy hívő embernek nehezebb a világrendszerében élni, mint egy nem hívő embernek. Az, mint hal a vízben, az abban úszik, csak azt ismeri, igaz? De egy hívő ember benne a Szent Szellem szabadkozik ezektől a dolgoktól, amik a világban vannak. És ha én őt mégis megerőszakolom, és mégis azt teszem, az egy komoly dolog. Igaz, egy komoly dolog, igaz? A Zsidók 12, oda is lapozhatunk. Zsidók 12 bátorít és buzdít bennünket ebben a járásunkban. Mindjárt ott is olvasom. Zsidók 12.1 azt mondja, hogy annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, mármint azoknak, akik a hitben haltak meg, ugye azt mondja, félretéve minden akadályt és a megkörnékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Ez egy akadálypálya, egy küzdőtér, ami előttünk van, ahol jön a sátán, és mindig felajánlja a saját szolgálatait, a saját díljait, a saját ajánlatait oda teszi, és az apró betűs részeket eltakargatja neked. Igaz? És ezeket azt mondja, hogy tegyük ezt félre, ezt a megkörnékező bűnt, fussunk kitartással, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen. Azt mondja itt, hogy nézz Jézusra, akit most néztünk, hogy ő hogy állt meg az ő kísértéseiben, mert a benned levő Jézus Krisztus ugyanúgy fog viszonyulni, ugyanazokhoz a kísértéshez. Tudjátok, hogy nincs semmi új a nap alatt, egyetlen új kísértés sem. Mindegy, hogy, hogy milyen köntösbe bújtatják ma, azok ugyanezek a kísértések, ami ott volt az Édenkertjében, meg ott volt Jézus idejében, ugyanazokkal birkózik meg minden ember. Ugyanazokkal nézünk szembe, csak más köntössel jön. De teljesen ugyanaz a lényege mindegyiknek. És ezért van itt ez a bátorítás, hogyha ő megállt az ő saját körülményei között, te is meg fogsz állni a tiédben. Az Úr Jézus Krisztus, aki benned lakik, ő képes arra, hogy felruházzon téged erővel, az ő kegyelme által, hogy nemet tudjál mondani, amikor arra van szükség. És lehet, hogy nagyon bonyolultnak tűnik nekünk a világnak az a rendszer, amiben élünk. És akkor megkérdezed a fejedet, de akkor hogy fogom eltartani a családomat, meg hogy lesz nekem előmenetelem a világban egyáltalán, hogyha ne szeressétek a világot, hogyha nem szeretem a világot. Hogyan fog ez megtörténni? És én azt mondom, hogy vele hogyan történt meg? Be tudta teljesíteni az atya tervét? Elvégezte azt a munkát, amit az atya rábízott? És azt olvasod a János 15-ben, hogy elvégezte. Azt mondja, elvégeztem a munkát, amit az atya rám bízott. Nem azért vagyunk itt, hogy mi keresztény karrierépítők legyünk, vagy valami nagy dolgot letegyünk az asztalra, a világ szemében, igaz? Hanem azért, hogy az atya terve végbe menjen az életünkben. És én meg vagyok arról győződve, hogy ő minden szükségeset biztosít ahhoz, minden egyes hívőnek, hogy végre tudja hajtani ezt a tervet. De nem a világ módszerei szerint, nem behódolva az ottani törvényeknek és szabályszerűségeknek, hanem Isten szerint való módon. Úgyhogy ez a bátorítás. Azt mondja, hogy fuss meg ezt a küzdőteret. Nézd meg az Úr Jézust. És a végső példa ugye ez, hogy ezt az Úr Jézus is mondta így. Ha valaki meg akarja tartani az ő életét ezen a világon, az elveszíti. Ha valaki meg akarja tartani, aki ragaszkodik az életéhez. Pásztor Csaba mondta ezt, ugye Petőfit idéz vagy, akinek drágább rongy élete. Aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni. Óhatatlanul, menthetetlenül el fogja veszíteni. Aki ezen a világon akarja megőrizni az életét. Viszont, hogyha valaki én értem, és az evangéliumért azt mondja, odaadja az életét, az örök életre tartja azt meg. Az örök életre tartja azt meg. Mi az, ami igazán értékes a világban, a te életedben? Azok a dolgok, amiket te Istennel teszel, amiket Isten tanít neked, amik a lelkedbe bevésődnek örökre, és azok mindig ott lesznek, azok a te kincseid. Ennek a világnak az ábrázata elmúlik. Az, amivel ma dicsekszenek az emberek, holnap nem lesz, sehol nem lesz. Úgyhogy ez az intés. Emlékeztek, hogy ott van az Úr Jézus a Getsemáné kertben, és imádkozik. És azt mondja, hogy nekem ez nehéz. Ez a terv, ez nehéznek tűnik, lehetetlennek tűnik igazából. Vedd el tőlem ezt a poharat. És ez az ő maga, az az ő maga keresztje volt, ugye, amiről ott szó volt. És utána mondja, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te akarod. És tudjátok, ezen gondolkoztam, hogy itt a kulcs. És lehet, hogy ez nagyon leegyszerűsítve hangzik, vagy sokakat irritál, hogy a keresztények mindig az engedelmességről beszélnek. De igazából itt a kérdés, hogy ki tudod-e mondani azt Istennek, hogy oké, a mai nap is, ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod legyen meg. Mert ez az, ami megfordul minden igazából. Ez a te személyes kereszted, ahol elfogadod azt, hogy legyen az Istennek igaza. És persze nekem van sok jó ötletem, de mit ér, hogyha én még keresztül is viszem az én jó ötletemet, hogyha nincs benne az Isten természet feletti áldása? Akkor nem ér semmit. Mindegy, hogy keresztény dolgokat találok ki. Ha nincs rajta az Isten természet feletti áldása, semmit nem ér az egész. És itt van ez a kulcs szerintem, hogy hajlandó vagy-e tényleg feladni a saját elképzeléseidet, a te saját tervedet, amihez a lelked így ragaszkodik. Hajlandó vagy-e letenni? Ott volt Ábrahám, emlékeztek erre a szegény Ábrahám, nem szegény, áldott Ábrahámra. Igaz? Mennyit várt arra a fiúra, hogy végre megszülessen, akit Isten ígért neki. Előtte volt próbálkozás, ez az izmaeles dolog, és az a saját elképzelése volt, és rájött, hogy ez nem, és utána Isten megadta neki az ígéret gyermekét, igaz? És utána megkérdezi Isten, hogy nem kérdezi, kéri, add nekem, áldozd fel. És nincs magyarázat, nincsen semmi más bátorítás, csak vidd fel a hegyre, és áldozd fel. És megy, és megteszi. És ez egy ámulatos dolog. Ez a fajta hozzáállás, tudjátok, hogy Istenben annyira megbízunk, hogy lemerjük tenni az életünket az ő kezébe. De hogyha belegondoltok, ez a legészszerűbb dolog egyébként. Róma 12-ben ez a mi értelmes Isten tiszteletünk. A mi értelmes Isten tiszteletünk, hogy oda szánjuk a mi testeinket, hogy ő uralkodjon rajta. Mert őt illeti meg az uralom egyébként. És miért gondoljuk mi tényleg, hogy mi jobban tudjuk, hogy mire van szükség, meg hogy hogy kéne lennie. Úgyhogy ez az alávetettség Istennek, ez a legfontosabb. És ezt úgy mondom nektek, mint aki én magam ebben 100 000-szer elbukok. Tehát és semmilyen előnyöm nincsen ebben senkivel szemben, de ezen fordul meg az életed. Hajlandó vagy-e odaadni? Mert minden bűnnek a gyökerében lázadás van igazából. Tehát ez az okoskodás, ugye, hogy tényleg azt mondta Isten? Most az Isten tényleg ennyire kicsinyes, hogy ezt kérte tőled, hogy a kert egy fájáról se egyetek, és akkor jönne már ez a kavarás, ugye, hogy elkezdesz kételkedni Istenben. Ehelyett szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Emlékeztek, 5 Mózes 6-5, legelső parancsolat. Az Úr Jézus megismétli. Ez a legfontosabb. Emlékeztek a Péter. Péternek drágább volt a rongy élete. Ugye? És ott hagyta az Úr Jézust a próba idején. És utána az Úr maga jön hozzá. És kérdezi, hogy Péter, szeretsz? Szeretsz te engem? És ezt kérdezi tőled is Isten. Mindig ezt kérdezi. Te jobban szeretsz engem, mint azt a 153 halat, amit kifogtál most. Ami tőle volt megint csak, igaz? De jobban szeretsz te engem ezeknél? Szeretsz te engem? Mert ha igen, akkor tedd azt, amire én kérlek. Legeltesd a jóhajamat, igaz, ezt mondja neki. És emlékeztek, hogy kétszer Péter úgy válaszol, hogy hát én nem tudlak téged szeretni ilyen szeretettel, feltétel nélküli szeretettel, ragaszkodással. Nekem csak egy emberi szeretetem van feléd. Hogyha a görögben megnézitek azokat a szavakat, nem mondja azt, hogy én agapéval szeretlek téged. És érdekes, hogy harmadszor az Úr Jézus akkor úgy kérdezze, hogy akkor így szeretsz engem? Ahogy te mondod, így szeretsz engem? És Péter azt mondja, hogy igen. És az Úr azt mondja, oké, akkor legeltesd, jó, mert tedd azt akkor, amit én kérek tőled. Ha szeretsz, tedd azt, amit kérek tőled. Nem bonyolult, Péter, csak kérlek, hogy azt tedd. És ugyanez van velünk. Tehát, hogy Isten megérti a mi formáltatásunkat, hogy porból vagyunk, megérti a mi kihívásainkat, hiszen ő maga ezekben volt, de tudja, hogy mi az a kincs, amit ő belénk fektetett. Az ő saját maga természet, amelyik viszonyog a világ rendszerétől, amelyik nem fogja szeretni a világnak a rendszerét. És hogyha te szereted a világot és ragaszkodsz hozzá, nincs meg benned az atya szeretete. Ezt mondja. De nekünk szükségünk van az atya szeretetére, ez a mi kincsünk, nem? Ha ilyen válaszút előtt vagy egy adott területén az életednek, tudod, válaszd az atya szeretetét. Ez a mi kincsünk. Mi ismerjük az atya szívét, amiről Janna beszélt, a kegyelemnek a rendszere. A világ rendszere kemény, kőkemény. Hogy mondják ezt, a legerősebb túléli, hogy volt ez a darwini elmélet, de az se éli túl, mert ugye mindegyik A nagyhal megeszi a kishalat, aztán valaki megeszi őt is. És ott senki nem éri túl, egyáltalán senki, de egy kőkemény rendszer. Viszont Istennél, aki az Úr akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ugye, és az Úr Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Amit az Úr kér, nem nehéz. Azt mondja, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, mert az könnyű és gyönyörűséges. Az ő igája nem nehéz. Amit ő kér, az nem nehéz. De ha te ragaszkodsz a világhoz, soha nem fogod tudni megélni azt az életet, az Atya szeretetét. Nem fogod megérteni. És olyanok lehetünk, mint a Jeremiásban, amit mond, hogy nem veszed észre, amikor jó jön. Nem veszed észre, amikor áldás jön. Hogyha nem az Úr szeretetével vagy betöltve, nem is fogod észrevenni az áldást, amit ő elkészített. Pedig ott van az orrod előtt, hívőként. Emlékeztek, Pál azt mondja, hogy Démás elhagyott jobban ragaszkodva ez a világhoz, mint az Úrhoz. Pál pedig, bár mindenki elhagyta, azt mondta, hogy neki az Úr értékesebb és drágább. Úgyhogy ez a bátorítás. És remélem, hogy nem nagyon negatív, amit hallottatok. De ez a Biblia, igaz? Ezt a János apostol mondja. Ez intés. Ez fontos. Mert jön a világ, ordít a füledbe, megvan az eszköztára neki, hogy minket a szükségeinken és a kívánságainkon keresztül eltérítsen az Úrtól, az osztatlan szívű ragaszkodástól ő hozzá. És hogyha ez megtörténik, semmink nincsen. Nekünk hívőnknek ő a kincsünk. Nekünk másunk nincsen, ami nekünk értékes. Tudjátok, még amit szerettem volna nektek olvasni, a János, nem a Zsidók 12 végéről, csak így látva a perspektíváját ennek a dolognak, így befejezésképpen. Egy pillanatos odalapozok még. Zsidók 12 vége, ámulatos. Kicsit a Jona is említette ezt, hogy mi nem járultunk a megtapintható hegyhez, lángoló tűzhöz, sűrű homályhoz, így mondja ezt a törvényről, a törvényadás helyéről, hanem a Sion hegyéhez járultunk, és figyeljetek, ez a mi örökségünk, itt van a mi örökségünk. Azt mondja, hogy az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és az egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek vérehez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól, és ez maga Isten, ugye Jézusban. Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Akinek a szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván. Még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyerve, legyünk hálázatosak, mennél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. És figyeljetek, azt mondja, hogy annak okáért mozdíthatatlan országot nyertünk. És ez a miénk, és legyünk ezért hálásak. Mit nekem a világnak minden dolga, ami most jelen van, ha én egy rendíthetetlen, egy mozdíthatatlan országot nyertem? És ezekkel vagyok egy kalap alatt, akiket mondott, igaz? Az Úr Jézus, az új szövetség közbenjárója, elsőszülöttek serege, ezek a szentek, akik be vannak írva a mennyekben, az új Jeruzsálemhez. Ez a mi igazi osztályrészünk, ez a mi örökségünk, ez az, ami nekünk van, ezért vagyunk mi gazdagok. Ez a te igazi azonosságod. Az, amit a világban mondanak rólad, vagy elismernek, vagy nem ismernek el, vagy elfogadják, az semmit nem jelent ehhez képest, nem? És ez már a miénk az Úr Jézus Krisztus által. Úgyhogy ez a bátorítás. Ez a bátorítás. Köszönjük, Urunk, neked a te intésedet, hogy ne szeressük azt, ami a világban van, Uram. Köszönjük neked, hogy te elmondod nekünk, hogy mi az, ami a világban van. Nem kell talányként előttünk legyen ez a dolog, mert te ígéd elmondja, Uram, és igazolva látjuk saját tapasztalatunkban és életünkben is, Uram, és értjük azt, hogy te értékesebb vagy, Úr Jézus, és te csak eléd tesszük az életünket. Nekünk is van egy tervünk, de tudjuk, hogy te terved az sokkal tökéletesebb, és csak vedd azt, Uram, legyen a te akaratod a mi életünkben, mert tudjuk, hogy ez sokkal jobb, nagyságrendekkel jobb, Uram. És látjuk, és tapasztaljuk, Uram, hogy amikor veled járunk, amikor a te utadon járunk, Uram, ott gyümölcsök vannak, ott élet van, Uram, a pusztaságban. És ez csodálatos. Köszönjük neked ezt, Úr Jézus Krisztus, tényleg új és élő út, Uram, amit te adtál, lehetőség, ami szabadságot ad tényleg abból a romlásból, ami ebben a rendszerben van, ami körülöttünk van, Uram. Köszönjük, hogy tiéd lehetünk, és csak meg akarjuk erősíteni azt, hogy hozzád tartozunk. Szeretnénk kizárni azt, ami befolyásolja azt, hogy téged tiszta szívből szeressünk. Mert rájöttünk, hogy vásároltál ki bennünket abból a rendszerből. Drága árat fizettél azért, hogy legyen más lehetőségünk, és szeretnénk élni ezzel, Uram. Tiszteletbe tartva te áldozatodat, megértve a te tervedet, ami biztos, hogy fölötte van a miénknek, és alávetve magunkat a te kezednek, Uram, az életünkbe. Formálj minket, vezess bennünket, megfutjuk a pályát, amiről olvastunk itt, Uram, amíg találkozunk mennyei Jeruzsálemben, városban, amit nem ember épített, hanem te készítettél a téged szeretőknek, Uram, amit embernek szíve meg se gondolt, amit te készítettél, Uram, téged szeretőknek. Halleluja! Legyél áldott, Úr Jézus, legyél áldott.
Úr Jézus, a lábadhoz gyűjtöttél ma este is minket, szóltál örökkivaló beszédeket, valami, ami holnap megment minket, ami megmenti az egész életünket, ami segít örökkivaló kincseket gyűjteni, amit magunkkal vihetünk majd. A szívünkben van a válaszunk neked. Kiválasztottál, új szívet adtál, ismertesd meg velem útjaidat. Vezess engem szellemed által, hogy hirdethessem a te nagy nevedet. Ragadj magadon, szent trónod elé, hadd lakhassam házadban. Oltalmam vagy pajzsom, és várom. Oltalmam vagy pajzsom, és várom. Ne tartasz meg, tudom, közel vagy. Minden magaddal,
szent trónod elé, hadd lakhassam házadban. Vezess
jövő héten is.
Vezess te a szent szellem. Az igazság ösvény.
Ezeket a gondolatokat, ezeket az igéket, amit most hallottál, csak kérlek, hogy gondolj az életedben a helyzetre, ami nehéz, amitől lehet, hogy szeretnél megszabadulni, vagy szeretnél választ, más választ, mint ami eddig volt, talán a kozmoszból, és hallottad ezt az üzenetet, akkor csak ragadd meg. Ez olyan volt, mint amikor ott voltunk a váróterembe, és behívott az orvos. Meg volt a diagnózis, tudod, test, szem, az élet kívánsága, kérkedése, ez a baj, nincs meg bennünk az Isten szeretete, ez okozza a bajt, és aztán csak gondolj Jézusra, aki a kísértésben három választ adott az igéből, add meg ezeket a válaszokat te is az életednek a területén, ahol ki vagy hívva, add meg ezeket a válaszokat, és fúzd meg az utat, ami előtted van, ahogy nézel a hitnek a fejedelmére, Jézusra, aki a kezdője a hitnek és bevégzője, csak néz rá, mert különben nem tudjuk megfutni, ha nem ránézünk. És tudod, ez az üzenet így megragadja azt is, aki még soha nem adta oda az életét Jézusnak, mert elindult onnan, ahol ott van Ádám és Éva, és ott volt ugyanez a három csapda. Tudod, ez van a világban, és nekünk hívőknek is, tudod, itt vagyunk. És vár ránk az új Jeruzsálem, vár ránk. Tudod, oda tartunk, és az előttünk oda vezető utat futjuk úgy meg, hogy a hitnek a fejedelmére nézünk. Párosítsd az életed helyzetét, amit ma hallottál. Ne engedd, hogy a földre hújjon az a bölcsesség, az az ige, amit ma Isten kiküldött neked és nekem. Fontos, hogy legyen muníciónk ma estére, holnapra és a hétre. Legyen muníciónk, mire újra megnyitod az igét, és táplál téged a Szent Szellem. Isten katonái vagyunk, és el vagyunk látva a munícióban. Nem engedő a csatába, muníció nélkül. És nézzünk a hitnek a fejedelmére. Köszönjük ezt az üzenetet, Urunk, köszönjük. Messze fölötte szóltál, mint ahogy gondoltuk, reméltük, ahogy a várakozásunk volt, és el akarjuk mélyen rejteni a szívünkbe. Írd be, Szent Szellem, a szívünknek a hústábláira. Formáld a jellemünket ilyenné, ahogy hallottuk, ezen a módon, ahogy hallottuk. Hadd járjunk ezen a módon, ahogy hallottuk. Köszönjük.